Kedves gyülekezet, nem először fordul elő velem, hogy hallgatom az imádságot az Isten tisztelet előtt, és abban megfogalmazódnak azok a kérések, amikről utána beszélni szeretne az ember. Így van ez ma is. Ugye, hát a megváltó Jézusról mindig szívesen beszél az ember, de említetted az örömet is. És ez a másik fontos dolog, ez a központi témája ennek a mai ige hirdetésnek. Egy olyan gondolatmenetet szeretnék elétek tárni, amely nagyon régen foglalkoztat. Mondhatom, hogy hosszú éveken át tartó keresés tárgya számomra ez a témakör, egészen azóta, mióta keresztségégeként ezt Oszi bácsi a fejem fölött elmondta annak idején. Ezt az igét újra és újra, amikor találkozik vele az ember, akkor mindig látja, hogy szembesíti fontos kérdésekkel. Van úgy, hogy vigasztal, van úgy, hogy megfed, van úgy, hogy egyszerűen csak hív és elgondolkodtat. Bizonyára mindannyiótok életében vannak ilyen igék, amelyekről érzitek, hogy ezeknek a rátalálása, megfejtése az életet jelenti az ember számára, és ezzel együtt mégis egy életen át tartó keresés számunkra egy-egy igét megfejteni. A lélek segít ugyan, de sokszor nagyon mélyen kell, és sok minden igazságot tár fel újra és újra, hogy haladunk előre. Ez az ige, mivel már említettem, hogy az örömről van szó, talán mindannyian tudjátok, hogy melyik lehet. A Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének 4. verse, amely így hangzik: örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ugye Pál apostol a Filippi beli gyülekezetnek mondja ezeket a gondolatokat, és amit először fel kell rögtön fedeznünk ebben az igében, az az, hogy Pál apostol itt nem örömre hív minket egy örömgyilkos világban, hanem egyenesen felszólít rá. Azt mondja, örüljetek. És aztán, hogyha nem lenne elég nyomatékos, akkor megismétli. Ismét mondom, örüljetek. És hozzáteszi, hogy az Úrban, és itt már érezzük, hogy ez egyfajta beavatottságot feltételez. Valami olyan kört jelöl meg, akiknek ez az ige szól. Ugyanis ez a kijelentés nem szól mindenkinek. Ha a világban azt mondaná Pál, hogy menjetek oda az emberekhez, és mondjátok nekik ezt az üzenetet, hogy örülj az Úrban, mit kezdene vele a világ? Semmit. Ehhez el kell jutnunk oda, hogy megismerjük Krisztust, hogy élő kapcsolatban legyünk vele. Ekkor tudjuk megbecsülni ennek a kijelentésnek az értékét, és ekkor tudunk hitelesen gondolkodni róla. Nagyon fontos tehát ez, mert hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ha valaki egy ilyen hívással először találkozik, akkor ez annyira irracionálisnak hangzik számára, hogy mondhatom azt, hogy talán fel is háborodik. Azt mondja, hogy az az ember, aki ilyet kijelent, vagy ilyet mond nekem, az vagy mérhetetlenül naív ember, vagy fogalma nincs arról, ami a világban történik körülöttünk, hiszen hogyan lehetne ilyenre felhívni valakit, hogy örülj az Úrban. Vagy, és itt ez a lényeg, és egy kicsi spoiler ezek Pál apostol, ez a típus, vagy olyan dolgot tud és ismer, amit mindenkinek meg kell ismernie. És Pál apostol ezért mondja a többieknek, ezért mondja a Filippi beli gyülekezeteknek, hogy amit én ismerek örömet, azt át akarom most nektek adni. Az is igazság, hogy ha nem lennénk Isten kereső emberek, ha nem lennénk megtértek, sokkal könnyebben tudnánk elsőre az örömmel mit kezdeni. Hiszen a világban annyi mindenre ráfogják, hogy öröm, forrás. Emlékszem a megtérés előtti életemre, amikor ilyen hosszú hajjal rockzenészként éltem az életemet. Micsoda öröm volt, amikor megpaskolták a várunkat a rajongók. Amikor másnap felébredtünk a tojástartón egy átszórakozott éjszaka után az próbateremben, és azt mondtuk, hogy hát ez egy igazán szép este volt, micsoda örömök. És van, akinek valljuk be, egy slukk cigaretta is örömet tud okozni. A világban ilyen örömök vannak. És hogyha ezt összehasonlítjuk azzal a nemes örömmel, amiről Pál beszél, akkor érezzük, hogy szakadéknyi a különbség a kettő között. De a mindenkor talán még a világ számára is a torkának ad az embernek gondolatban, hogyha ezt átgondolja, hiszen még a világban sem lehet mindig örülni. Nem lehet mindig jól érezni magunkat. Amíg az ember nem merül el az igazság megismerésében, addig számára az öröm tulajdonképpen egy felszínes forrás, amely könnyen jött, könnyen megy, és amely csak ideig, óráig tart. Azok az emberek, akik nem ismerik mélységében az örömöt, azok nem is tudják ezt összepárosítani Isten nevével. Ha nem ismerem Istent, akkor nem tudom igazán az öröm lényegét megérinteni. Hogyan fogható össze a kettő? Hogyan párosítható össze a kettő? Isten neve és az öröm. Sokan mondják azt, hogy ez egyszerre létező dolog nem lehet. Hiszen a világban hogy él az Isten neve, az ő képe, az ő arca? Arra gondolnak, ha Istenre gondolnak, hogy Istennek törvényei vannak, Istennek parancsolatai vannak, elvárásai vannak. És igaz, hogy megígéri nekünk az üdvösséget, de hát ahhoz is milyen kemény út vezet. Hegyet kell hozzá mászni lelki értelemben. És a keresztény életről is úgy gondolkodnak, hogy az nem más, mint lemondások tömkelege. Lelkészek sokszor megfogalmazták már, hogy főleg a fiatalok szokták nekik azt mondani, hogy én azért nem tudom igazából elkötelezni teljesen magamat az Úrnak, mert akkor le kéne mondanom arról a kevés örömről is, ami még az életemben van. Ugye egy-egy ilyen mondás öleplezi azt, hogy mennyire más az öröm a világban, és mennyire nálunk. Ez az ige erős példája annak is tehát, hogy a hétköznapi értelembe vett fogalmaink mennyire más jelentenek, amikor a közbeszédben használjuk őket, és mennyire más, amikor ezek Isten szájából hangoznak fel. És ez kulcskérdés, mert a bibliai öröm az egészen más. Egy egészen más fogalom. Az a dolgok súlyát látva, a dolgok súlya alatt élve, a hétköznapi terhek között is öröm tud maradni az ember életében. Ebből fakadóan nem egy silány felszínes örömködés, nem kacagás és móka, nem végképp nem az érzékek öröme, nem kulináris és kulturális élvezetek vagy nagy utazások felett, ezek beteljesedése felett érzett öröm. És még csak az az öröm sem, amit az igazi, mély és szép emberi kapcsolatok jelentenek, amelyek pedig egyértelműen és kétségtelenül sokkal fontosabbak, mint az összes többi, amit idáig világi örömként említettünk. De nagyon fontos, hogy ami örömről Pál beszél, az felette áll mindennek. A mindennapokban élhető meg, de felette áll a mindennapok történéseinek. Pál, ahol itt a Filippi levélben használja ezt az igét, az itt álló szó az örvendezés szava. Amikor azt mondja Pál, hogy örüljetek, azt mondja, örvendezzetek az Úrban. És az örvendezés Pálnál egy mély, egy belső, egy elvehetetlen örömforrás, amely úgymond mindig szívnél van, nem kéznél, szívnél van az embernél, és annak a felszabadult életérzésnek az öröme, amelyet az evangélium megértése, a békesség, a kegyelem, a szeretet, a reménység evangéliumának a megértése, és most jön a lényeg, a szívünk befogadása, ő szül az ember szívében. Kimerem jelenteni, hogy ez utóbbi nélkül ezt az örömet valóságosan meg sem tudjuk ismerni. Viszont ha ez megtörténik az életünkbe, akkor ez az öröm valódi vezetőnk lesz és segítőnk lesz végig az életben. Segít túlélni emberileg túlélhetetlennek tűnő helyzeteket. Segít, hogy a reménytelenségbe is bele tudjunk kapaszkodni Istenben. Örömérzetet ad, és segít túlélni és tovább lépni, amikor úgy érezzük, hogy feladnánk, vagy mindennek hátat fordítanánk. Egy kis személyes vallomást hagy engedjetek meg ezzel kapcsolatban. Én bevallom nektek, hogy talán amennyit tudtok a múlt évemből, egy picit ti is beleláttatok, hogy ami az én múlt évemet jellemezte, hát abban én sok örömet nem találtam. És nem csak a betegségem miatt, hanem minden, ami a tavalyi évben történt velem. Annyi mély, lelket megviselő próbák között kellett hajóznom, hogy csodai sziklatörés nélkül megúsztam, és most itt állok előttetek. És hogyha én most rá tudnálok venni benneteket, hogy egyesével mind mondjátok el az elmúlt évek, egy-két évnek csak a fájdalmas történéseit az életetekben, akkor azt hiszem, ti is ugyanígy éreznétek. Ugye érezzük azt, hogy van, amikor próba próbát követ az ember életében. Amikor egyik baj szüli a másikat. És ilyenkor a hitünk vizsgázik. Vizsgázunk, és gyakran levizsgázunk. Egy olyan tantárgyból, ami itt szerepel az alapigényben, az örömből. Hogy ismerjük-e azt a Pál által elénk vetített örömet, amelyet a hétköznapi élet legszörnyűbb történéseim sem tudnak tönkretenni az életünkben, a sátán bármilyen ármánykodás, amivel bennünket térdre akar kényszeríteni, nem tud tőlünk elvenni. Ezért mielőtt egy kicsit nekikeserednénk azon, hogy most elkezdünk gondolkozni azon, hogy mi történt az elmúlt években velünk, vagy egy kissé félelemmel tekintenénk előre a jövőbe, inkább tekintetünket szegezzük Pál apostolra, aki az örömlevelét a kezünkbe adta, a Filippi beliekhez írt levelet. És nézzük az ő példáját. Nézzük most meg, hogy hogyan élt a damaszkuszi fordulat óta ez az apostol, és hogy milyen körülmények közül üzen nekünk. Hogy nem királyi paloták kényelméből nyilatkoztat ki nekünk nagy és nemes dolgokat. Engedjétek meg, hogy egy kicsit hosszabban olvassak az ő vallomásából. 2 Korintus 11:23-tól így olvasom. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem. A zsidóktól 5-ször kaptam 41 hián. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, éjjel napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem közt, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklatatásom és az összes gyülekezet gondja. Ugye még hallgatni is sok. És ilyenkor az ember egy kicsit elgondolkozik, hogy az ő problémái hol vannak ehhez képest. Ez azért nagyon fontos, mert így élt az örömet hirdető apostol. És mindezek ellenére, amit itt látunk, ő nem azt mondja, hogy szenvedjetek az Úrért. Ismét mondom, szenvedjetek. Vagy azt, amit a korintusi első levélben olvasunk, hogy egy kiváltképpen való utat mutatok nektek, és utána rámutat a saját szenvedéseit. Nagyon fontos, hogy Pál apostol nem a szenvedést állítja az öröm középpontjába, vagy a hit középpontjába, az Istenre találás középpontjában. Sokan félreértették Pált az évszázadok során, mindenféle aszkéta mozgalmak indultak, mert úgy gondolták, hogy minél jobban megsanyargatjuk magunkat, annál közelebb kerülünk az Istenhez. Pál apostol nem azért sanyargatja, és nem is ő magát sanyargatja, hanem az élet és a körülmények, ő Krisztusért szenved. És nem a szenvedést tartja annak a forrásnak, amelyen rátalál az Istenre és rátalál Krisztusra. Ez nagyon fontos látni. Amikor ő kiváltképpen való útról beszél, akkor ismerjük az igét, a folytatásban elmondja a szeretet himnuszt. Rámutat az isteni agapéra, és azt mondja, hogy ebbe legyetek Isten követői. És amikor önmaga követésére hív, akkor pedig az örömöt tárja elénk, és azt mondja, az örömmel legyetek követői. Annak ellenére, amit itt olvasunk. Azt is kijelenthetjük, hogyha valakinek, Pálnak lett volna arra ok, hogy ne Filippibe írja meg ezt a levelet, és ne a Filippibe gyülekezetnek, hiszen jól tudjuk, Cselekedetek könyve 16. fejezetében végig lehet olvasni, és majd hivatkozok is rá, hogy mennyi minden szörnyűség érte őt Filippiben a társával, Sílással együtt. De éppen ezért kellett ideírni ezt a levelet. Mert a filippibeli közösség ismerte Pál szenvedéseit, küzdelmeit, azt, hogy hogyan bántak ott vele, és azt is, hogy mindenre hogyan reagált. Ha valakik előtt hiteles és tiszta üzenet volt az, amit Pál hirdett, az a filippibeli gyülekezet volt. Hiszen látták, hogy hogyan bántak vele, és azt, hogy ő ezt hogy élte meg, és mindenre hogyan reagált. Aztán emlékezhetünk arra is, hogy Filippiben hogyan alázták, és hogyan bántották, és hogyan tették tönkre fizikai értelemben Pált és Sílást. Ő maga Tesszalonika beliekhez írt levélben így mondja, szenvedés és bántalmazás ért bennünket Filippiben. Nem csak bántalmazásról beszél, szenvedtünk. Kegyetlenül szenvedtünk ezektől a bántalmazásoktól. De ugyancsak Filippiben láthatjuk, hogy egy Lídia nevű bíborárus asszony házában egy csodálatos ébredés indult, amelynek végén még a veterán római börtönőr is megtér, az egész családjával együtt. Aztán persze rehabilitálniuk is kell Pált és Sílást, mert kiderül az igazság, és ki kell nyilvánosan kísérni őket a városból, hogy mindenki lássa, hogy nem voltak bűnösök, de nekik nem ez volt a fő örömforrás, hanem hogy egy olyan közösséget hagytak itt Filippiben, amelyről elmondhatták, hogy hitelesen és tisztán képviseli a Krisztus evangéliumát. Azt is tudjuk, hogy Pál római fogságból írta ezeket a sorokat, mint számtalan más levelét is. A szabadság apostola fogoly, de látjuk, hogy a lelkében mérhetetlen szabad ember. Abban a szabadsággal rendelkezik, amit csak a Krisztusra rátalálók szabadsága jellemez. Szabad minden földi köteléktől, ami ezt az örömöt elvehetné, ami az övé. Az örömöt, amelyet Isten Jézus Krisztusban a világnak adott, és amely örömöt ő már ismer. Amikor Pál azt mondja, örüljetek az Úrban, akkor tulajdonképpen ugyanarról beszél, mint amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy higgyetek az evangéliumban. Mert az evangélium nem más, mint Isten örömhíre az emberiség számára, Isten visszavonhatatlan igénye a tőle elfordult emberiségnek. És ez egy hatalmas üzenet, amely Pált önállandó örömmel tölti el. Hogy van megoldás, van szabadulás, van kiút a bűn és a halál fogságából Jézus Krisztus földre jövetele óta. Hogy az Úr közel, ahogy folytatja itt a levélben, igen, egyre közelebb mi is érezzük, de addig is mondja Pál, Isten minden értelmet felülhaladó békessége fogja megőrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez az apostol üzenete. Ez az a valódi öröm, amit úgy ad tovább, mint általa is megélt, egészen konkrét valóságot és igazságot. Pál nem a levegőbe beszél, amikor a filippi belieknek ír, hanem olyan maga által is megtapasztalt igazságot hirdet, amely minden keresztény lehet. Ebbe az örömbe hívja a filippi beli gyülekezetet. Nem véletlenül hívjuk ezt a levelet az öröm levelének, ugyanis Pál apostol minden apostoli levélnél és minden páli levélnél többször használja az öröm, az örülj, az örüljetek kifejezést ebben a levélben. Ebben a négy viszonylag rövid fejezetben 12 igeverset találunk, amiben feltűnik ez a szó, és van olyan igevers, ahol többször és több formában. Pálnak tehát valóban központi gondolata volt mindez, és egy olyan közösségnek szólóan, akik ismerik ennek a, ezeknek a szavaknak az értelmét, és akik számára példa, élő példa az, aki mindezt hirdeti nekik. De most akkor lépjünk mi is közelebb egy kicsit ehhez az örömhöz, és nézzük meg, hogy mi az alapja ennek az örömnek, hogyan élhető meg ez az öröm, mert igazából ez a kulcs az életünk szempontjából, itt értjük meg azt, hogy hogyan lehet ez öröm minden földi fájdalom, minden nehézség, minden tragédia és küzdelem ellenére is. Ami nagyon fontos, hogy Pál nem hétköznapi dolgokról beszél. Nem azt mondja, hogy örüljetek annak, hogy szép az élet, hogy van fedél a fejetek fölött, hogy van mit ennetek, hogy szép családotok, gyönyörű gyerekeitek vannak. Még csak azt sem mondja, hogy örüljetek annak, hogy egy ilyen csodálatos gyülekezet tagjai lehettek. És azt sem, hogy Filippi milyen szép város, becsüljétek meg és örüljetek, hogy itt élhettek. És azt sem mondja, hogy örüljetek annak, hogy engem ismertek, és általam megismerhetitek az evangéliumot. Nagyon fontos, hogy semmi olyan dolgot nem jelöl meg ennek az örömnek a forrásaként, amely csak ehhez a világhoz köthető. És ez legalább olyan fontos, mint az, amit majd örömforrásként kijelent. És hogy mi ennek az örömnek a forrása, az Pál nem csak ebben a levélben, hanem tulajdonképpen a damaszkuszi megtérése óta minden egyes levelében nem egyszer és nem kétszer számtalan formában leírja. És valójában, ha a Cselekedetek könyvét olvassuk, hogy bármely olyan levelet, amiben feltűnik Pálnak az élete, akkor mindig azt látjuk, hogy ő ebben az örömben jár, minden nehézség ellenére is. Ebben a levélben is számtalanszor megfogalmazza, hogy mi vagy ki ez az örömforrás, és azt hiszem kívülről tudjuk mi is, de azért hagyj idézzek ebből a levélből, rögtön itt a negyedik fejezet előttről egy szakaszt, amiben egészen nyilvánvalóan elénk tárul ez. A harmadik fejezet 20-21. Verseit szeretném nektek felolvasni. Tehát Filippi 3:20-21. Mert a mi országunk mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Láthatjuk tehát, hogy mindenek előtt a legfőbb öröm forrásaként Jézus Krisztust jelöli meg, az ő megismerését, mindazt, amit vele, benne és általa nyer a világ. Krisztus számunkra a minden, mondja ezt el számtalan levelében. És gondoljunk bele a saját életünkbe. Ő a múltunk, aki szeretettel és türelemmel hordozott a megtérésünkig, ő a jelenünk, aki ma is munkája bennünk a megszentelődést és a Krisztushoz, vagy az Istenhez való felnövekedés munkáját, és ő a jövőnk, aki egyszer már eljött és újra eljön majd, hogy magához vegye azokat, akik igent mondtak az ő evangéliumára. Krisztus megismerve a távoli, megfoghatatlan, láthatatlan Isten egyenesen atyánká lesz, és az a létezés, amiben élünk, maga lesz az élet. Jézus Krisztus által és őt megismerve. Ő elhozta számunkra Isten országát, és már egy picit belekóstolhatunk ebbe az országba ezen a földön is, és az ígéret majd nem sokára kiteljesedhet abban az országban, ahol ő lesz az Úr, és nem a gonosz, a másik fél. Egy prédikációban hallottam egy egészen különös kijelentést, vagy kifejezést, egy jelzőt Jézus Krisztusról. Elgondolkodtatott, és tovább gondoltam. Azt mondta ott a prédikátor, hogy Jézus az Istenkép restaurátor. És ez egy elsőre egy ilyen visszahőkölésre késztető gondolat, de ha belegondoltok, szerintem nagy igazság van mögötte. És egy picit szeretném is kifejteni, hogy én ezt hogyan gondolom, vagy hogyan látom. Ha belegondoltok, Ádám és Éva még színről színre látta Istent. Mivel napi kapcsolatban voltak vele, ők azt az eredeti Istenképet ismerték, amely valóságos volt és igaz. Ez az istenkép aztán Ádám és Éva vétke miatt egyre távolabb került a valóságostól. Bejött a bűn az emberiség életébe, elindult a történelem, és az évszázadok során egyrészt a választott nép nem úgy képviselte ezt az istenképet, ahogy kellett volna, másrészt jöttek a különböző pogány vallások, és egyre inkább, egyre vastagabb porréteg került erre az eredeti képre, egyre inkább ezek a különböző vallások egyre torzabb és egyre csúnyább arcot festettek, idézőjelbe, erre az eredeti istenképre. Valahogy úgy, ahogy a régi templomok falai, amikor a restaurátorok lebontják a különböző freskók rétegeit, talán 2-3-4 réteg is kell, hogy lejöjjön, mire mondjuk az eredeti ókeresztény templom freskói feltűnnek. És Jézus Krisztus valami hasonló munkát végzett el a szó lelki értelmében. Amikor az eredeti kép már teljesen elmosódott, amikor már semmi nem látszott szinte ebből a képből, az elmúlt évszázadok vastagon felhordott rétegei alatt, akkor Jézus, vagy akkor az Isten nem azt mondta, hogy elég volt, akkor kezdünk valami újat. Nem azt mondta, hogy a kegyelmi időt megkaptátok, ez a kegyelmi idő leperget, most felteszem a kezem, nem éltetek vele, ennyi volt az ember, ennyi az emberiség. Hanem azt olvassuk, hogy a döntő pillanatban, amikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsájtotta az ő fiát. Eljött az Isten kép restaurátor, aki az egész életével bemutatta, hogy kicsoda az Isten. Az ő jellemét, az ő szentségét, az ő tisztaságát, az ő tanításait, azt a szeretetet, ami Isten országát jelenti. És szépen lassan lefejtette ezt a távoli, törvényeskedő, emberarcú, emberi jellemábrázolásokból kialakult, sokszor tehetetlen, sokszor pedig kegyetlen istenképet. Azt az istenképet, amelyben én adok az Istennek, hogy aztán ő adjon nekem. Ismerjük a különböző vallásokat, és hogy mennyi ilyet láthatunk ebben. És aztán végül mindezek alól felbukkant az az eredeti, az a csodálatos, az a színes Isten arc. Az eredeti arc, az Atya arca. Azé az Atyáé, aki bennünket megmenteni akar is, amely egészen más Isten, és amely csak Jézusban és Jézus által ismerhető meg. Hát kérdezem, hogy mi az, ha nem örömhír? Mi az, ha nem ok arra, hogy mi örvendezzünk ebben az életben? Legyen itt bármi az osztályrészünk. Jézusnak az Isten arca, vagy mondhatnám úgy, hogy Isten Jézus arca, mert adekvát a kettő, mind-mind azt üzeni felénk, hogy vár minket az Isten. Vár abba az országba, hogy nem csak örök létbe, hanem öröm létbe is vár minket az Isten. Vagy egy kis szójátékot használjak itt. Olyan szeretettel, és olyan sürgető türelmetlenséggel vár minket, ahogy ezt Jézus számomra a legszebb példázatában, a tékozó fiú példázatában ábrázolja a fiú elé kifutó atya képében. Ilyen sürgető szeretettel vár minket az Isten, és ha más nem, majd lesz más is, de ha más nem, akkor láthatjuk, hogy ez már forrása lehet az Isten örömnek. Erre persze jöhet a kérdés mindenki részéről, hogy rendben van, ez szép ígéret, de ez a jövő. Hol vagyunk mi még az örök élettől? Nekünk itt kell nap mint nap megállnunk. Ez az öröm elég ahhoz, hogy a mindennapok harcait megvívjuk, vagy valami másról is van szó ebben az esetben. Mi lehet annak az örömnek a forrása, ami tényleg soha nem fogy el? A válaszhoz egy kicsit térjünk vissza Pálhoz és Filippibe. Láthatjuk, hogy egy hamis eljárás keretében Pált és Silást kegyetlenül megalázzák. Letépik róluk a ruhát, úgy megbotozzák, hogy majd a börtönőr kötözi be később a sebeiket, kalodába zárják őket, és aztán bevetik őket egy patkányukba. Ugye azt feltételezzük, hogy a romai börtönökben nem volt tévé és wifi. Az egy egész más világ volt még. És kegyetlen bűnözők közé kerülnek, mert hát azokban a börtönökben sem szentek kerültek. Ugye itt mindent látunk, csak okot nem a szó szoros értelmében, bármiféle örömre. A sebek fájdalma, a kitekert póz abban a kalodában, talán jajszót belőlünk kiváltana, de hogy énekszót. Talán az, amit ott mind átélhettek, kérdéseket tenne föl, vagy az ő helyükben mi kérdéseket tennénk föl ez alapján Istennek, de az, hogy dicséretet énekeljünk, hát ez biztos nem jellemző az emberekre, bár bocsánatot kérek azért, aki ebben a helyzetben meg tudná tenni, ő már a hit egy magas fokáján. Azonban itt azt látjuk, hogy Pál és Silás ezt csinálja. Azt olvassuk, hogy zsoltárokat énekelve áldják és dicsőítik az Istent. És egy mondatból abban a történetben az is kiderül, hogy a többi fogoly pedig némán és megdöbbenéssel hallgatja. Az a sok romlott életű ember csendben, némán, megdöbbenéssel hallgatja őket. És amikor megnyílnak a bilincseik, akkor maradnak. Mert annyira hatás alá kerültek mindannak, amit látnak. Nem értik még ezt az úrban való örömet. Nem tudják megfejteni, hogy ez miért okoz olyan nagy örömet Pálnak és Silásnak, de érzik, hogy itt valami furcsa dolog történik. Nem értik azt az örömöt, amelyet nem csak, hogy nem tud elnyomni az, amibe kerültek, hanem talán még inkább megerősíti bennük mindezeket. Persze itt, fölöltözve egy meleg helyiségben, nyugodt körülmények között könnyű erről beszélni. De azért ettől ez a bizonyság még bizonyság. Ezek az emberek és az apostoltársaik így tudtak élni, és számos hitvalló az évszázadok során, ami el kell, hogy gondolkoztasson bennünket is. Itt értjük meg egy kicsit közelebbről és jobban Pálnak azt a kijelentését, amit a Korintusi II. Levél 12. fejezetében olvasunk. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban. Krisztusért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ugye ez a Krisztusért szó nélkül aszkézis lenne. Hamis, emberi dolog. De a Krisztusért megértett velünk mindent. Ennek ellenére felfoghatatlan ez mindenki számára, akit még nem ejtett, így rabul Krisztus szeretete, mint ahogy itt az apostolt. Ez az öröm valóban földön túli a szó átvitt értelmében, mert bár ismeri a szenvedést, a fájdalmat, a gyötrődést, a megaláztatást, a magányt, a számkivetést, mégis mindezek felett álló és valóságos öröm. Ezt látjuk Pál életében is, szavaiban. Aki ebben az örömben él, az boldogan adja az életét azért, akinek mindent köszönhet. És itt értjük meg Pálnak az ehhez hasonló kijelentéseit, itt három igét hagy olvassak. Még az én életem se drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Egy másik helyen ezt mondja, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Majd egy harmadik helyen, inkább szeretnék kiköltözni a testből és elköltözni az Úrhoz. Pál így élte az életét. Naponta a halál révén állva, hogy ismét őt idézzem, de mégsem visszarettenve a szenvedéstől és végső soron a haláltól. És erre persze a világ és sajnos nagyon sok keresztény is így kiállt, hogy hát ez fanatizmus, ez őrület, ilyen nincs. Márpedig van. Ez nem fanatizmus, nem őrület, hanem a feltámadott Krisztussal való találkozás bizonyosságából fakadó, mindenek felett való meggyőződés. És szerintem ez a kulcs, ez ennek az örömnek a kulcsa. Még egyszer elolvasom, a feltámadott Krisztussal való találkozás bizonyosságából fakadó, mindenek felett való meggyőződés. Pál apostol a damaszkuszi úton találkozott Krisztussal, és utána még újra. És ez a találkozás annyira valóságos volt, és annyira felülírt mindent az életében, hogy átgondolásra késztette régi bűnös életére nézve, és egészen újat kezdett. És ezt nem én állítom, ezt Pál maga mondja. Azt mondja, én tudom, kinek hittem. Nem hiszem, tudom. És utána azt mondja, bizonyos vagyok benne, hogy az ő nála letett kincsemet, az én üdvösségemet meg fogja őrizni arra a napja. Ez a Timóteusi levélben van. Tehát a tanítványnak mondja. Ez egészen bizonyos. És ez minden mást felülír, és minden túlél. Egész életével ezt hirdeti Pál apostol megtérése óta. Ezért kijelenthetjük, hogy aki megértette Jézus Krisztus feltámadásának, mindent elsöprő erejű és mindent megváltoztató üzenetét, az az ember, és megérte, hogy mit jelent személyesen ez önmaga számára, az az ember meg tudja élni ezt a valóságot úgy, ahogy Pál apostol. Az képes megérteni, de csak az képes megérteni azt, amiről itt Pál beszél. És engedjétek meg, hogy itt felhozzak egy példát, egy hitvalló példáját, aki ugyanúgy megélte ezt a valóságot, és arról ír, hogy a feltámadás ereje mit jelent az ember életében. Dietrich Bonhoeffer volt ez, akiről talán tudjátok többen, hogy mindössze egy hónap volt már a második világháborúból hátra, amikor egy politikai foglyoknak fenntartott koncentrációs táborba az életét vesztette ezért a hitért. Így szól a feltámadás üzenetéről. Ahol a halál a végső szó, ott a földi élet minden vagy semmi. Mindent megszerezni, vagy mindent eldobni. Amikor azonban az ember felismeri, hogy a halál hatalma megtört, hogy a feltámadás és az élet csodája beragyogja a halál világát, akkor már nem követel az élettől örökké valóságot, hanem elfogadja azt, amit az élet nyújt. Nem a mindent vagy semmit, hanem a jót és a rosszat, a fontosat és a jelentéktelent, az örömet és a fájdalmat. ekkor már nem kapaszkodik görcsösen az életbe, de nem is dobja el könnyelműen, hanem megelégszik a megszabott idővel, és nem tulajdonít örökkévaló létet földi dolgoknak. Meghagyja a halálnak azt a jogot, amellyel még rendelkezik, hogy ezt az életet elvegye, mert többet már nem tud tenni, teszem hozzá. A feltámadott Krisztussal az ilyen ember magában hordozza az új emberiséget, Isten végső, csodálatos igényét az új emberre. Azt hiszem, ezek a sorok is megmutatják, hogy a feltámadás titka egy új dimenziót nyit az ember hitében és életében. És ezt látjuk Pálnál is. Most nézzük még meg, hogy ez az öröm milyen sokrétű, és milyen sokrétűen tárul elénk a Filippi levélben. Ugyanis Pál újra és újra beszél ennek az örömnek a bizonyos megnyilvánulásairól. Szeretném csak a Filippi levélből olvasni ezeket. Az öröm, ez az öröm elsősorban a jelenlét öröme. Hogy én Krisztusban élek, és Krisztus bennem él. Amikor azt mondja, hogy örülj az Úrban, itt a Filippi 4.4-ben, vagy a Filippi 3.1-ben, akkor erről beszél. Hogy ez Úrban való öröm. Aztán a remény és a várakozás öröme is, a nem hiába való várakozás és reményé. Filippi 4.5, az Úr közel, mondja Pál apostol. Ez is forrása az örömünknek. Aztán Filippi 1.6, a teljes bizonyosság öröme, hogy célba fog érni az életünk, ha rajtunk múlik, vagy ha Istenen múlik. Persze mi elronthatjuk, de ha Istenen múlik, célba ér. Meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, be is fejezi a Krisztus Jézus napjáig. Ez az öröm a megigazulás öröme is, hogy Istentől való igazságon van a hit alapján. Ez Filippi 3.9-ben hangzik el. A reményt ígérő cselekvés öröme, hogy megyek előre a hit útján, és ez a reménységhez vezet. Célegyenes igyekszem Isten Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára, mondja Filippi 3.14. És végül ez az öröm a mindent elhordozni képes békesség öröme is. Filippi 4.7. Isten minden értelmet felülhaladó békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ugye láthatjuk, hogy ez nem csak egy szó, hanem számtalan dolog, ami a keresztény életet megerősíti és magabiztosabbá, szebbé, tisztábbá teszi, áll minden mögött. A Filippi börtön történetben még valami elénk tárul, hogy ez az öröm bőséges öröm. Olyan bőséges, hogy azt nyugodtan tovább tudjuk adni másoknak, nem lesz belőle kevesebb, sőt, aki ezt az örömet éli, annak tovább kell adni ezt másoknak. És ez a kell, ez nem arra vonatkozik, hogy ha én nem adom tovább, akkor Isten visszaveszi ezt tőlem, vagy megvonja tőlem ezt a lehetőséget, ezt a szép dolgot. Nem erről szól. Aki ebben az örömben él, annak ez életéből egyszerűen túlcsordul az ebben az örömmel és a Krisztussal való kapcsolatból eredő kedvesség, jóság, figyelem, emberség. Az egész életén, a szavain, a tettei mindenen azt fog látszani, hogy élettel, hittel, reménnyel, bizalommal teli ember. Akinek van valakie, akire egyébként az egész világ vágyik, ha elismerik, ha nem. Így lettünk teremtve ugyanis az Isten képűségre, amelyet elveszítettünk. Ezért valahol mélyen ott nyugszik bennünk ez a vágy. Én ezt hiszem, hogy így van minden emberben. Aztán más kérdés, hogy valaki már úgy el tud romlani ezt a vágyat, teljesen elnyomja a lelkiismeretében. Isten állandó jelenléte része az ilyen ember életének, és éppen ebben az örömben boldog emberként semmi nem tudja őt, az élete legnagyobb földrengései se padlóra késztet kényszeríteni. És ha őszintén magunkban nézünk, akkor ezen a ponton kritikát kell, hogy gyakoroljunk magunkkal kapcsolatban. Mert én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb problémája a mai kereszténységnek. És talán beleértve magunkat is, aki kivétel ez alattól elnézést kérek. Mert enélkül a belőlünk sugárzó öröm nélkül egyszerűen súlytalan lesz minden szavunk és tettünk. Hiába hirdetjük mi teljes tisztaságával az evangéliumot. Hiába teszünk bizonyságot Isten jóságáról és szeretetéről, ez nem látszik az életünkön. Pál apostolnak ez volt a titka, hogy amit mondott, azt meg is élte. Ahogy beszélt, úgy élt. És ezért volt különösen erőteljes az üzenet, amit hordozni tudott. A mi életünkön viszont sokszor nem látszik, hogy a Krisztussal való találkozás valóban mindent megváltoztató történés volt az életünkben. Márpedig enélkül semmit nem ér az egész. Hiszen, most bocsánat, ilyen profánul fogalmazok, kinek kell a savanyú és a keserű, amikor talál édeset. Mert az édes élet örömeit tárja az emberek elé a világ. Persze azok az örömök a kárhozat és a halál felé viszik az embert. De ha mi nem tudjuk bemutatni azt az örömet, ami az életre visz, és nem tudjuk úgy képviselni, hogy az a vágy felébredjen a világi örömök ellenére, vagy azok fölött is az embernekben, akkor nem végeztük el a feladatunkat. Pál apostol képes volt erre, így élt, és ebben is példánk lehet ő is. És a másik, amiről még nem beszéltünk, amit még meg szeretnék mindenképp említeni, az a mindenkor. Ugyanis az alapigénk így szólt, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ez a mindenkor egy időhatározó a magyar nyelvben, de nem Pálnál. Mert Pál nem azt mondja, hogy állandóan örüljetek. Hogy le se fagyjon az üdvözült mosoly az arcotokról. Bizonyára láttatok ilyen keresztényeket, én személy szerint rosszul vagyok az ilyen emberektől, akikkel annyira látszik, hogy ők hisznek. Nem tudom, hogy mennyi tartalom van mögötte, de ezek az emberek szokták a legjobban eltaszítani azokat, akik közelednének Istenhez. Pál nem ilyenről beszél. Sőt, még csak nem is előfutára a modern pszichológiának, amely hasonlókat mond, hogy zárd ki a rosszat, mintha nem is lenne az életedbe, lépj túl a nehézségeken, anélkül, hogy komolyan szembenéznél velük, örülj, mert rövid az élet, luxus a mélyére menni, maradj a felszínen, de használj ki mindent, ami lehetséges, nem számolva azzal, hogy ez másoknak mit okoz. Pál nem ilyen dolgokat mond. Ő nem az emberi élet hétköznapjainak törvényeit figyelmen kívül hagyó áligazságot hirdet itt, hanem valami valódi igazságot. Pál nem azt mondja tehát, hogy állandóan örüljetek az Úrban, hanem ez a mindenkornál azt jelenti, hogy minden körülmények között örüljetek az Úrban. És ugye érezzük a különbséget a kettő között. Hogy jöjjön bármi, van okotok az örömbe. Mert az a kincs a tiétek, amely mindent megváltoztat az ember életében. Gondoljatok arra a kincsre, a legnagyobb baj van is. És ez fölé tud, meg tud vigasztalni benneteket, erőt tud adni a próbák és a nehézségek közepette is. Pál nem csodatablettának hirdeti ezt az örömöt. Beveszed és elmúlik a félelem, eltűnik a gond, megoldódnak a problémák, de legalább fájdalommentesek lesznek. Ő nem ezt mondja. A fájdalomattól fájdalom marad. És lesznek szörnyű pillanatok az életünkben továbbra is. Fogunk még sírni és fogunk értetlenül állni sok minden előtt. De egy dolog elvehetetlen tőlünk. Krisztus világossága bevilágítja az utunkat. Nem vagyunk sötétségben, és ebben a világosságban tudunk menni, és ez olyan nagy erő és remény tud lenni, mint amikor a teli hold az éjszakában a sötét utat bevilágítja a vándorlábai előtt. Erről az örömről azt is elmondhatjuk, hogy ez az öröm tehát nem más, mint az Istennel összekötött, a Krisztusban járás életének öröme, gyümölcse és ajándéka, ami a földi nehézségek között, vagy azok ellenére is öröm tud maradni. Nem függ a földi dolgoktól, de olyan értelemben nem is kell, hogy elválassza őket, hogyha a földi jólétünk megvan, mert vannak olyan keresztényeknek, ez is megadatik, attól még ez az öröm meg lehet az életükben. De ha egyáltalán nincs meg, akkor is meg lehet. Nem függ a kettő egymástól. Tehát van olyan ember, akinek az életében süt a nap, látja a napot, a napfényben jár. De vannak olyanok, akiknek mondjuk viharfelhők gyülekeznek az égen, vagy sűrű köd borítja az eget, és ezért nem látják a napot, de az a nap, az a fényforrás, amely életet ad a világnak, akkor is fönt van az égen, amikor nem látjuk. Ez az öröm is ilyen az ember életében. És végül engedjétek meg, hogy ezt az igét úgy olvassam föl, hogy felolvassam a következőket is. Filippi 4-től a 4. fejezet 7. vagy a 4. fejezet 4. versétől a 7. versig olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Láthatjuk tehát, hogy ez az öröm mennyei ajándék, amely számos dolgot szül az életünkben, megszelídít minket. Hiszen miért kardoskodnánk már az élet dolgaiban, amikor nekünk más örömünk van? Az aggodalmaskodás méregfogát is kihúzza, ezért az aggodalmaskodást is hatástalanítja az ember életében. Aztán hálaadásra késztet minket, megszövi a szívben a békét, és végül megtart bennünket az Istennel való kapcsolatban, hiszen nem akarom elengedni Istent, mert nem akarom ezt az örömet sem elveszíteni, persze nem csak ezért ragaszkodunk hozzá. Szeretnék végül felolvasni egy Zsoltárt, amely egy kicsit vagy Zsoltár verset, amely egy kicsit kiegészíti, amit most itt mondtam. A 71. Zsoltár 14. verse azt mondja, én pedig szüntelen remélek és szaporítom mindent a dicséretedet. ez a gondolat együtt azzal, amit Pál az örömről mondta, hogy örüljetek mindenkor, így talán egységes üzenet. Hiszen állandó reményre van okunk, Istent ismerve és Krisztusban élő emberként. Ez a reménység örömet szül a szívben, és az az öröm pedig hálaadásra és szüntelen dicséretre készteti az ember lelkét. Ezért én ezzel az üzenettel búcsúzom most itt, ebben az ige hirdetésben, vagy az ige hirdetés végén. Remény, örülj és dicsérd őt. Mindig és mindenkor. Talán még vagyunk annyira az év elején, hogy azt mondjam, hogy legyen ez így ebben az évben is, de kívánom, hogy legyen egész életünkben így. Szüntelen, minden körülmények között, bármikor szeressük, reméljük, dicsérjük őt, és örüljünk az Úrban mindenkor, mert van rá okunk. Én hiszem, hogy ezt az örömet mindannyian meg fogjuk élni, és egyszer majd eljön az ország, ahol az öröm kiteljesedik, és soha senki nem veszi majd el tőlünk. Remélem, ott is így együtt leszünk. Adja így Isten. Ámen.